distanci wel, kezd élni, nincs mire vár.
16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Európai Unió bírósága 200 millió euró, azaz mintegy 80 milliárd forint megfizetésére kötelezte Magyarországot, mert nem tartja tiszteletben az uniós jogszabályokat, egyebek között a nemzetközi védelem megadására és a jogellenesen tartózkodó unión kívüli országok állampolgárainak visszatérésére vonatkozó eljárások területén. Az Európai Unió luxemburgi székhelyű bírósága ítéletében továbbá arra kötelezte Magyarországot, hogy fizessen a szabályozás betartásában mutatkozó késedelem minden egyes napjára 1 millió euró összegű kényszerítő bírságot, mivel nem teljesítette a bíróságnak a befogadási feltételekről szóló irányelv és a visszatérési irányelv rendelkezéseinek megsértésével kapcsolatban 2020. decemberében hozott ítéletben foglaltakat. Emlékeztettek, az említett ítélet a nemzetközi védelem iránti eljáráshoz való hozzáférés korlátozására, a védelmet kérelmezők tranzitzónákban való jogellenes őrizetére, a jogellenesen tartózkodók kitoloncolására, valamint a menedék kérők azon jogának megsértésére vonatkozott, hogy a kérelmük elutasításával szembeni jogorvoslati kérelem elbírálásáig Magyarország területén maradjanak. Az Európai Bizottság, mivel úgy ítélte meg, hogy Magyarország továbbra sem tett eleget a 2020-as ítéletben foglaltaknak, kivéve a tranzitzónákat, amelyeket Magyarország az ítélet kihirdetése előtt bezárt, 2021. novemberében újabb kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet terjesztett elő, pénzügyi szankciók kiszabását is kérve. Csaknem 67 ezer levélszavazatot adtak le az európai parlamenti választásra, az érvényes szavazatok száma 58.138 lett, míg a beérkezett levélcsomagok közül mintegy 8.700-nál volt érvénytelen a szavazási irat, derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. Az NVI közölte a levélválasztás eredményét is, eszerint a Fidesz-KDNP listája a leadott érvényes levélszavazatok több mint 90%-át, a Tisztelet és Szabadságpárt 4,12%-ot, a Mi Hazánk Mozgalom csaknem 2%-ot kapott. A többi párt a szavazatok kevesebb mint 1%-át kapta. A Nemzeti Választási Bizottság a 10.119 magyarországi szavazóköri jegyzőkönyv, a külképviseleti szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a levélben leadott szavazatok megszámlálásának eredményét megállapító jegyzőkönyv alapján állapítja meg az EP választás eredményét legkésőbb június 28-án. Az idén a beslések szerint 16-18 ezer tonna kajszibarackot takaríthatnak be a termelők, ez több mint duplája a tavalyi 6-8 ezer tonnának, de elmarad a 2022-es adatoktól. Derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet a Fruitweb felméréséből. Idén hosszú szezonra lehet számítani, mivel a szokásosnál két héttel korábban, már május második felében megkezdődött a korai fajták betakarítása. A két szervezet körképe szerint minőségi problémák egyelőre nem jelentkeztek az ültetvényeken, viszont a tavaszi fagyok komoly károkat okoztak a Dunántúlon, az ország középső, illetve északi és északkeleti részében. Elsősorban Pest, Bács-Kiskun és Borsod vármegyékben fekvő ültetvényeken lehet jelentősebb terméskiesésre számítani. Az elmúlt évek drasztikus fagykárai miatt megállt a korábban elindult termőterület bővülés. 2013 és 2020 között 4000 hektárról 5700 hektárra nőtt az ültetvények területe, de ez mára 5000 hektárra csökkent. A legfontosabb termőtájak Pest, Bács-Kiskun, Borsodabói Zemplén, Somogy, Tolna és Fejér vármegyében vannak. Jelezték azt is, az idei évre vonatkozó termésbecslés a következő hetek időjárásának függvényében változhat. Jogosulatlan pénzügyi tevékenység, üzletszerűen elkövetett sikkasztás és pénzmosás miatt vádat emelt a kecskeméti járási ügyészség egy jogásszal szemben, aki 36 ügyfelét 380 millió forinttal károsította meg azáltal, hogy a bedőlt hiteleik rendezésére átvett összegeket ellopta. A magát internetes oldalakon hirdető jogász végzettségű kecskeméti férfi felfüggesztett börtönbüntetésének próbaideje alatt 2017 és 2023 nyara között a Magyar Nemzeti Bank engedélye nélkül ügyfelei számára pénzügyi szolgáltatást végzett. Ez idő alatt több mint 3000 ügyfelének vállalta, hogy bedőlt hiteleik ügyében közvetítőként eljár a bankoknál, amelyért egyösszegű díjazás mellett sikerdíjra is igényt tartott. A vádlott a hozzáforduló és őt megbízó adósoktól kifejezetten a tartozásuk rendezése céljából több esetben pénzt is vett át, az összegeket azonban nem az adósságok rendezésére, hanem saját maga, illetve a cégei által felhalmozott tartozások kiegyenlítésére fordította vagy elköltötte. A jogász 4 év alatt 36 ügyfelét 380 millió forinttal károsította meg. Végül felhalmozott tartozásai miatt a folyamatosan érkező sértetti panaszok nyomására feljelentette magát a rendőrségen.
Az időjárásról.
Pénteken a keleti részeken fokozatosan szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. Több helyen kisüt a nap, közben azonban nyugat felől fátyol felhőzet is sodródik fölénk, amely a nyugati tájakon délután néhol meg is vastagszik, legfeljebb elvétve lehet zápor. A légmozgás csak helyenként élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 23 és 24 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Egy nyár lábamra lép, és nem tudom még, ez hogy lehet majd szép emlék. Én mégis elvinném, mert lesz még hideg a szívek helyén. Lustán ering a csónak, a szélben lobognak a vágyainktól könnyű óráink, és mint hófehér ingben már ünnep van kint és itt bent. Nézd fel, nézd kedvesen, az ég volt már majdnem mesztelen. Föntről elbírnánk. Egy lépést, jöjj, jöjj kedvesen, ha hozzám érsz, nyár lesz hirtelen. Többé nem számít fogoltán, mert téged a szél sodort hozzám. Egyetlen egy lesz még könnyebb az út. Nézd fenn az égen, a hegy mögé hány felhő bújt, és kék napernyőt gyúrt, a felhőtlen ég magából fölénk. Pont úgy, mint fán a fészek, sok rész már egész lett, egy körbe fűzve minden részletet, s ha majd szélvihar rázná, a felhők válnak lombokká. Nézd fel, nézd kedvesen, az ég volt már majdnem mesztelen. Föntről száz csillag fény szor ránk, ha minden alszik, azt is elbírnánk. Egy lépést, jöjj, jöjj kedvesen, ha hozzá Sachi.
Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok, üdvözlöm tisztelettel a kedves hallgatókat, június 13-án csütörtökön délután az Anettek és az Antalok neve napján. Isten éltesse az ünnepelteket és sok boldogságot kívánunk azoknak, akik ma tartják születésnapjukat. Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok. A folytatásban kalendáriummal szolgálunk, majd jön az útra való 16 óra 30 perckor a Régió Krónika. Ezt követően Sátoraljaújhelyre látogatunk, ahol a Kazinczy Múzeum fennállásának 40. évfordulóját ünneplik. Ringer István igazgatóval beszélgetünk majd. Kellemes időtöltést kívánok Önöknek!
Apró kicsi bűnjelek, lent a függöny, hát tűnjetek. Kicsit elfáradtam, csak húzom magam, ahogy a bölcsességet is, hava. Sok hamis romantikát, meg az elrostált glóriát. Már nem vagyok az az éhes bolond, de azért. Sárgultak a legszebb dalok, keresem nekem. A külbe mászott az édeset, a szenvedélyt, a szemérmeset. Kitárok mindent, és az ablakot csak az én. Szélbe fúj majd egy dallamot, talán felkér egy táncra, s én táncolok. És elcsábítom, hogy enyém legyen, hogy nekem fütyülje el. Mikor a szélbe fúj majd egy dallamot, talán felkér egy táncra, s én táncolok. És én elcsábítom, hogy enyém legyen, hogy nekem fütyülje el.
Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
Kedves hallgatóink, most pedig lapozzunk bele a kalendáriumba. Június 13-a van az Anettek és az Antalok névnapja. De ma ünnepelnek Anetta, Anéta, Anetka, Anna, Antigone, Anton, Antos, Grácia, Netta, Netti, Tóbiás és Tóni nevű hallgatóink is. Isten éltesse őket és mindazokat, akiknek valamiért fontos a mai nap. Nézzük, mi történt ezen a napon. 1704. június 13-án a Rákóczi szabadságharcban Zsigmond Heister legyőzi Forgách Simont Koroncónál. 1707-ben első József német-római császárt, magyar királyt az ónodi országgyűlés trónfosztatnak nyilvánítja. Ekkor hangzik el: Ebura a fakó, mai naptól fogva József nem királyunk. 1849. június 13-án a csarnai csatában Kmeti György ezredes szétveri Franciszk vezérőrnagy vezette császári dandárt, az ütközetben maga a vezérőrnagy is elesik. 1941-ben Szent György Albert Nobel-díjas biokémikus ezen a napon jelenti be találmányát a jól eltartható nagy C-vitamin tartalmú készítmények előállítására. 2009-től ez a nap a magyar feltalálók napja. 1944. június 12-éről 13-ára virradó éjszaka 50 brit Wellington bombázóból álló kötelék-támadást intéz a szőnyi és almás fűzítői olajfinomítók ellen, súlyos károkat és tűzvészt okozva. 1989. június 13-án a parlamentben megkezdődnek a háromoldalú politikai egyeztető tárgyalások, a nemzeti kerekasztal, a békés politikai átmenetről. 1996-ban megkezdődnek Budapesten a június 13-a és 18-a között tartott magyarok negyedik világkongresszusa és tudós találkozója, tanácskozásai. 1990-ben a harmadik legvéresebb bukaresti bányászjárás kitörése van ezen a napon. 2000. június 13-án a Magyar Köztársaság Országgyűlése elrendeli a kommunizmus áldozatainak emléknapja középfokú oktatási intézményekben való évenkénti megünneplését. 2007. június 13-án pedig a Magyar Tartományi Újjáépítési Csoport elszenvedi az első személyi sérüléssel járó támadást Afganisztánban. Kedves hallgatóink, ezen a napon született, tehát június 13-án 1799-ben Kisernő honvéd tábornok, aradi vértanú. 1948-ra ugrunk, június 13-án Blaskó Péter Kossuth-díjas magyar színművésze, nemzetművésze született. 1954-ben Lipcsei Tibor magyar színész, és 1959-ben június 13-án Klaus Johannis erdélyi luteránus száz gimnáziumi tanár, tanfelügyelő, 2000-től ő Nagyszeben polgármestere, 2014-től pedig Románia megválasztott köztársasági elnöke. És 1966. június 13-án született Navracsics Tibor, magyar jogász, politológus, miniszter.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Nézd meg, a szívem van vele néhány gond, ha esetleg nem tűnt fel. Az éjszaka vonz, pedig rád feni karmát, és tőrbe is csallak a szépséggel. Tetszik a mélység, karog a lélek, de nehezebb lesz utána másokkal. Ha belekezdesz magába ránt, és végül tele lesz a látkokkal. Szállhat, nem köti gúzsba az árnyékom, úgy, ahogy téged nem szabadít, mert semmi maradt el a játékom. Benne ragadtál csukott szemekkel, reménytelen már az itt léted, eredendő bűnben maradunk ketten, és nem leled bennem a békédet. Azt, ami nincs ott, a sepedő égre támaszkodsz, aztán darabokból tennéd erre, ami már régen elromlott, pedig én nem ígértem semmit, a légből kaptad a téves gondolatot, hogy a tipikus énem nem jön elő, és ha jobban szeretsz, majd itt maradok. Az ellen tétek vonzóvá tesznek téged, de rombolnád mellettem az önképed, a te döntésed.
Útravaló. Egy társulszegődő gondolat.
Harmóniában élni. Ha végső receptet szeretnénk adni arra, hogy mi az igazi jólét, akkor néhány alapelv kivételével nem sokat tudok mondani, hiszen a jólét azaz egy bizonyos értelemben az is, amiről ma sokat beszélnek. A wellness alapvetően egyénre lebontott és hozzávalóiban személyre szabott. Mi az, ami mégis elmondható? A harmónia. A wellness az, amikor valami úton, módon olyan állapot felé törekszünk, amelyben jól érezzük magunkat. Ehhez szükség van elsősorban arra, hogy tudjam, miért is élek. Tudnom kell, hogy az életem mit ér, hogy hol a helyem ebben a világban. Tudnom kell, hogy ki vagyok és mi az életem célja. A jólét akkor köszön be az életembe, amikor azt mondhatom, hogy jó életet élek. A jó élet pedig végső soron nem más, mint egy, a jó élet keresésében megélt élet. Az igazi jólétre nem tudunk újra találni, ha nem keressük. Nem fogjuk egyszer csak elérni és megragadni, hogy itt van és kész, vége, most már nincs több tennivalunk. Inkább úgy fog zajlani, hogy egyszer azon kapjuk magunkat, hogy jólétben folyik az életünk. Azon kapjuk magunkat, hogy az igazi jólétet annak folyamatos keresése jelenti. A jólétet az érheti el, aki nem lusta, és nem akarja valami áthidaló megoldással kicsikarni ezt az élettől, hanem tud küzdeni és elfogadni. A jólét harmóniát jelent. Harmóniát Istennel. Harmóniát magammal. Harmóniát másokkal. Önmagam folyamatos keresését és elfogadását. Azonban nem csak a sikereim, hanem a kudarcaim elfogadását is. A jólét nem a szemet szemért, fogat fogért elvét, hanem a tisztelet, az alázat, az elfogadni és az adni tudás, a megbocsátás, a szeretet erejének és valóságának megtapasztalását és legfőképpen megélését jelenti. A jólét harmónia. Együttlét. Együttélés. Együttélés Istennel, magammal, másokkal, a környezetemmel és a világgal. A jólétet elsősorban nem anyagiakban, hanem kapcsolatainkban határozhatjuk meg. A jólét lehet, hogy lemondást igényel és vár. Olyan lemondást, ami gazdagít. Van, hogy álmokat kell megvalósítanunk, de van, hogy azokat fel kell adnunk. Mindannyiunknak megvan a maga útja. Ami fontos és elengedhetetlen, az az, hogy folyamatosan keressük és kövessük ezt az utat. Soha ne adjuk fel és érjük be kevesebbel, mint a világban nekünk szánt helyet megtalálni és betölteni. Legyünk gazdagok vagy szegények, öregek vagy fiatalok, bárhol, bármikor megtalálhatjuk az igazi jólétet.
Való. Egy társulszegődő gondolat.
megértem, megkapom. Gyere, Reddy Johnny Cash, hát szóljon a Man in Black. Nyomom a gáz, elhagyjuk a várost, de ez az út nem a floridai ágon. Újra tervezés, nem visz oda a négyes, menni Amerika. A titkot elárulom, a térképet bámulom, álmodni nem merek.
Fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
Vonz, a szemedbe szerettem bele, a szíved plusz pont. A kezed nyomától szép lesz az életem, mond. Majd így te szerendet mindig ide bent. Hangoddal harcolja magadnak, így megfelelsz. A múltat se bújtad, de vissza sosem mehetsz. Otthonod volt, de már régen idegen. Álmodjuk ébren újra, napsugárba szélbe bújva, takaréklángon eltöltött tavaszt. Álmodjunk kézt a kézbe, hova tartasz, értem végre, győzteseknek jár csak a béke, mindig ide bent. Legyen a challenge, hogy cseleket nem vetünk be. Legyünk, amíg sose mertünk, mondd, hogy miért ne. Ravasz a szavad, és ettől idegen. A szív menti a helyzetet, tudja, hogy mit nem lehet. Halkan az ajtóval elszenderedett. Pihen a világ most végre idebent.
Túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió regionális hírösszefoglalóját 2024. június 13-án csütörtökön 16 óra 30 perckor Huszár Katától hallják. Egy hetes országos ellenőrzést tart a rendőrség az utakon. A magyar rendőrség június 17-e és 23-a között az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának éves ellenőrzési terve alapján országos akciót tart. Az egyenruhások ebben az időszakban célzottan az alkohol vagy drog hatása alatt ittas vagy bódult állapotban volán mögé ülő személyeket szűrik ki. Az idén a beslések szerint 16-18 ezer tonna kajszibarackot takaríthatnak be a termelők, ez több mint duplája a tavalyi 6-8 ezer tonnának, de elmarad a 2022-es adatoktól. Derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet a Fruitweb felméréséből. Idén hosszú szezonra lehet számítani, mivel a szokásosnál két héttel korábban, már május második felében megkezdődött a korai fajták betakarítása. A két szervezet körképe szerint minőségi problémák egyelőre nem jelentkeztek az ültetvényeken, viszont a tavaszi fagyok komoly károkat okoztak a Dunántúlon, az ország középső, illetve északi és északkeleti részében. Elsősorban Pest, Bács-Kiskun és Borsod vármegyékben fekvő ültetvényeken lehet jelentősebb terméskiesésre számítani. Az elmúlt évek drasztikus fagykárai miatt megállt a korábban elindult termőterület bővülés. 2013 és 2020 között 4000 hektárról 5700 hektárra nőtt az ültetvények területe, de ez mára 5000 hektárra csökkent. A legfontosabb termőtájak Pest, Bács-Kiskun, Borsodabói Zemplén, Somogy, Tolna és Fejér vármegyében vannak. Jelezték azt is, az idei évre vonatkozó termésbecslés a következő hetek időjárásának függvényében változhat. Hamarosan kezdődik a dinnye szezon, jövő hétvégétől kezdődően egyre nagyobb mennyiségben kerülhet az áruházakba az idei termés, jelentette be az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára. Nobilis Márton a bejelentés alkalmából hangsúlyozta, hogy az élelmiszeripar fejlesztésére biztosított összesen 750 milliárd forintos pályázati keret javítani fogja a termelés hatékonyságát a következő években. Az Agrártárca minden kezdeményezés irányt nyitott, amivel a gazdákat segítheti, a fejlődéshez a nagyvállalatok és a kereskedelmi láncok is hozzájárulhatnak, tette hozzá az államtitkár. A Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke szerint az idei dínye kiválónak ígérkezik, a magyar termelők első szállítmányai június 21-én futhatnak be a raktárakba, júliustól pedig már külföldre is juthat belőlük. Grósz Jenő hozzátette, hogy a magyar dínye legfontosabb exportpiaca Csehország, Lengyelország, Litvánia, Románia és Szlovákia. A tapasztalatok alapján a magyar vevők a hagyományos fajtákat keresik, de egyre népszerűbbek az újabbak is, a mini, a mag nélküli és a sárga bélű dinnye. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 5-e és 12-e között 108 tárgyból 242 helyszínen 3912 tantárgyi bizottság előtt mintegy 45 ezeren vizsgáztak, tájékoztatta rádiónkat az Oktatási Hivatal. A közlemény szerint az érettségi június 17-e és július 3-a között 1161 helyszínen 3150 vizsgabizottság előtt csaknem 290 ezer középszintű szóbeli vizsgával folytatódik az érettségit szervező középiskolákban és a kormányhivatalokban. A vizsgabizottságok a középszintű szóbelik után hirdetik ki az érettségi eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az Oktatási Hivatal honlapján. Az MVK ZRT ismét autóbusz teszteléssel segíti a közösségi közlekedési járművek fejlesztését. A BID e-busz sorozatának B18 jelű demo változatát május 29-től június 4-ig már kipróbálhatta az utazó közönség. A tesztelés második, záró szakaszában június 14-ig közlekedik az elektromos csuklós autóbusz. A tesztidőszak alatt az utasok díjmentesen próbálhatják ki a járművet. A busz menetrendje megtekinthető az MVK ZRT honlapján. A részletekről Lukács Zsolt autóbusz közlekedési igazgató számol be.
Nálunk a BYD autóbusz már megszokott, hiszen azért lassan két éve, hogy itt vannak nálunk a szóló autóbuszok. Nyilvánvaló, hogy mi szeretnénk csuklósokat is beszerezni, és most volt lehetőség, hogy ugye a Bivaldi legyártott Magyarországon a Komáromi gyárába egy Bivaldi csuklóst. Ez az első ilyen csuklós egyébként, mert itt csak szóló gyártottak eddig. Ez a jármű, ez nem kimondottan ránk készült, sőt, nagyon sok eltérés is van belsőleg, illetve hát a kialakításban azért egy kicsit másabb ez az autóbusz, de ez a német piacra készült demo autóbusz, amit most itt Magyarországon több helyen bemutatnak. Többek között hétvégén a Hundának egy rendezvényén is volt Budapesten bemutatva, illetve már ide is úgy érkezett, hogy Ljubljanából jött. Ez az autóbusz most egy hetet már itt volt, hétvégére visszament Pestre, de már újból e héten itt van, és feltehetően péntekig azért tesztelhetik a miskolci lakosok. Ez egy 18,1 méteres csuklós autóbusz. A többi csuklós buszunknál is ilyen 18 méter körüli van, és hát ugye nagyobb teljesítményű motor, illetve pontosabban nem is a motor, hanem az akkumulátorpakja, hiszen a motorjai ugyanazok a egyébként, mint a már nálunk használt autóbuszoknak. Ami jellemzően eltérés a belseje, ez egy érdekes dolog mindig ez az utas szám, ugyanis ugye attól függ, hogy ki milyen kapacitással fogja megrendelni. Ez egy ilyen 120 fő körüli autóbuszról beszélünk egyébként, ennek körülbelül annyi a befogadó képessége.
Június 12-én tartotta a borsodabói Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara a 2024-2028-as kamarai ciklus tisztúító küldött gyűlését Miskolcon a Népkerti Vigadóban. A gazdasági kamarákról szóló törvény rendelkezéseinek, a kamara alapszabályának, valamint a kamara választási szabályzatainak megfelelően lezajlottak a 2024. évi soros gazdasági kamarai választások. A borsodabói Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara tagozataiban május végén megválasztották a küldött gyűlés 120 tagját. A június 12-i küldött gyűlésen döntöttek a kamara tisztségviselőiről, elnökségi tagjairól és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vármegyei küldötteiről. A 2024-2028 közötti időszakra a Bokik elnöke továbbra is Bihal Tamás lesz, a Bokik általános alelnöke pedig Barkóczi István. Zenei pályán lévő egykori növendékek adnak hangversenyt Dédestapolcsányban, a Csomasztót Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskolában. Június 16-án vasárnap 17 órakor kezdődik a hangverseny a Dédesi Református Templomban. Az iskola 40 és 20 éves évfordulója alkalmából szervezik az eseményt. Kedves hallgatóink, ez volt a Regionális Krónika 2024. június 13-án csütörtökön.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
Szerencsém, ha nem nyílt a vakablak, én a csillagokat is lehazudtam magamnak. Hazudtam délben is, hazudtam este is, amíg osztriának látszott a tejber is. Voltam, aki voltam, na és ekkor jöttél te, egymásnak ütköztünk a vak sötétben. Álmatlan éjszakák, tudtam, hogy felőről, de én újra meg újra elkezdtem előről. Játszottam a jó lapokat, míg a lelkemről már hullott a vakolat. Voltam, aki voltam, na és ekkor jöttél te, lámpásokat gyújtogattál a vak sötétben. Azóta ott vagy a tegnapokban, és ott vagy a mában.
csendben a város mámoros zajában. Ott vagy a zöldben, és ott vagy a kékben, a reggeli kávéban, az éjjeli lámpafényben. Ott vagy a kisbetűkben, és ott vagy a nagyokban. Melletted végre minden úgy jó, ahogy van. Tökéletes nekem.
Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum, amely 1984-ben a jelenlegi Városháza földszinti termeiben kapott helyet. 1990-ben költözött mai helyére a Dózsa György úti klasszicista épületbe. A múzeum alapítója Fehér József 3 évtizedig vezette az intézmény, nyugdíjba vonulása után Ringer István régész került az intézmény élére. Az évfordulón vele beszélgetünk a múzeum küldetéséről, a riporter Jászter Beáta.
40 évvel ezelőtt egy társadalmi akarat hozta létre ezt a múzeumot, keresett neki helyet, épületet, és szinte darabról darabra rakták össze az itt látható tárgyi emlékeket, az itt látható állományt. Azt is mondhatnánk, hogy nagyon sok minden változott a 40 év alatt, sok minden pedig nem változott, hiszen most is egy társadalmi akarat adja az élet erejét ennek a múzeumnak. Gondolkodhatunk-e így róla?
Gondolkodhatunk, hogy ne, ez egy szimpatikus gondolat, közel áll hozzánk. Valóban 1984. decemberében jött létre az első kiállítás, akkor nyitották meg az első kiállítást, még nem ebben az épületben, hanem a mostani városháza, egykori vármegyeháza teremsorában nyílt meg az a várostörténeti kiállítás, ami a reformkori Sátoraljaújhely történetét mutatta be. Ez az 1984. decemberi kiállítás nyitás valójában az a mérföldkő, ahonnan jogi értelembe véve számíthatjuk a ma működő intézménynek, a Kazinczy Ferenc Múzeumnak a születését. Nota bene magának a múzeumügynek és a műgyűjtésnek, a régiségek és a régi korok tárgyi emlékeinek a gyűjtése az jó akkorábbra nyúlik vissza. Dókus Gyula, Zemplén vármegye tudós alispánya végrendeletében Zemplén vármegyének ajánlotta föl azt a hatalmas magángyűjteményét, amit a Vármegyei Múzeum gyűjteményeként aztán mások is kiegészítettek különböző felajánlásokkal, és ez jelentette valójában eszmei vagy szakmai szempontból a Sátoraljaújhelyi Múzeum ügy kezdetét. Ez a kiállítás és a Dókus gyűjtemény is a akkor még valóban vármegyeházaként működő mai városháza épületében nyílt meg, illetve azt megelőzően a Dókus kastélyban volt látható, de hát ez tulajdonképpen egy magángyűjtemény jellege, közfunkcióval vagy közgyűjtemény jelleggel a vármegyeháza épületében nyílt meg, majd 1938-ban a Borsi kastélyba került, és egy sajnos szétszúródott, ugye a II. Világháború után visszaálltak a trianoni határok, és ennek a nagyon gazdag gyűjteménynek gyakorlatilag nyoma veszett, és hát hosszú időnek, több évtizednek kellett eltelnie, amíg Sátoraljaújhelyben újra felmerült a múzeum alapítás gondolata. Vladár István nevét kell említeni, aki a mezőgazdasági technikumnak volt jeles oktatója, aki diákjaival végzett komoly gyűjtéseket, elsősorban néprajzi jellegű tárgyakat, mezőgazdasági eszközöket gyűjtöttek ők. Ez is egy nagyon kvalitásos gyűjtemény volt a leírások szerint, egy része pedig helyhiányra való hivatkozással a Egri Dobó István Vármúzeumba került, amiért mondhatjuk azt talán, hogy nagy kár. És hát megint csak egy hosszabb pauzát be a történetben, míg végül is 1984-ben sikerült ugye jogi értelemben is megalapítani a ma is működő Kazinczy Ferenc Múzeumot, amely 1990-ben költözött a mai Dózsa György utcai épületébe, a Szlovák Tanítási Nyelvű Iskola funkcióját vette át tulajdonképpen múzeumként ez az épület, akkor volt egy nagy átalakítás, felújítás, és hát ma is itt találhatóak a múzeumnak a kiállítása, és az egyre bővülő gyűjteménye, és az egyre bővülő vagy gyarapodó múzeumi kollektívája is.
A városi ember mindig úgy tekintett a múzeumra, mint a város szellemi műhelyére. Ez sem változott a 40 év alatt, ahogy járok kelek a városban, most is hallom és tudom, hogy az emberek szellemi műhelyként, a kultúra és a művelődés templomaként tekintenek erre az intézményre. Ugye ez egy gyönyörű épület, egy klasszicista épület, egykori városháza is volt.
Próbáljuk úgy végezni a munkánkat, hogy így tekintsenek ránk, de az ítéletet nyilván a közönség mondja ki. Talán a gasztronómiából eredeztethető az a mondás, hogy a közönségnek nincs mindig igaza, de annak, aki soha nem figyel oda a közönségre, annak biztos, hogy nincs igaza. Ilyen módon igyekszünk a felénk megnyilvánuló kritikákat, akár pozitív, akár negatív kritikákat nyilván meghallani, és ez szerint is alakítani a tevékenységünket. Én is azt hiszem, vagy remélem, de talán inkább hiszem, hogy ez a múzeum nagyon fontos a városiaknak, de mindent el is követünk azért talán, hogy fontos legyen, hiszen a évekkel ezelőtt mi azt a irányt találtuk itt ki a múzeumban, hogy elsősorban nem egy turisztikai célpontot szeretnénk, nem egy buszos kiránduló csoportoknak kötelezően kipipálandó látnivalóként szeretnénk magunkat pozícionálni, hanem egy olyan helyet szeretnénk itt létrehozni fizikai értelemben, szellemi értelemben is, ami valóban egy ilyen kulturális referenciapont lehet a városban, ahol a jó itt lenni érzést élhetik át a városiak, ha egy programra eljönnek, igyekszünk a részletekre is odafigyelni, és nem kötünk talán abban kompromisszumot, hogy minőségi kulturális programokat hozunk itt tetővel. Ez nem is annyira mi érdemünk, hanem sokkal inkább azoké a művészeké, előadóké, szakembereké, akik az elmúlt években nagy számban megfordultak, és valóban nagyon színvonalas, tartalmas kulturális programot biztosítottak a érdeklődőink számára. Tehát valóban ez a múzeum szándékunk szerint az új helyieké elsősorban, természetesen nagyon örülünk a vendégeknek, turistáknak, a kiállítási portfóliunk is azért ebből a szempontból heterogén, tehát van olyan kiállításunk, ami inkább az Emplénbe érkező turisták számára lehet érdekes, és van olyan, ami kifejezetten új helyi identitást erősítő, vagy a kötődéseket erősítő kiállítás. Ezeknek az elegyéből áll össze maga a múzeum. És hát örülünk annak, hogy az évek alatt kialakult egy olyan törzs közönségünk, akik rendszeresen visszajárnak. Nagyon fontos azért, hogy a látogatószámunk mondjuk a nagy múzeumokkal összevetve nominálisan alacsonyabb, viszont a visszatérő vendégek száma aránya nagyon magas, és szerintem legalább ennyire fontos.
Az elmúlt bő évtizedben azért nagyon sokat változott a muzeológia, megtanultuk, mi az a múzeumpedagógia, és kicsit úgy érezzük a múzeum üggyel foglalkozó emberek, hogy a talpáról a feje tetejére állt minden jó értelemben.
A múzeumokkal kapcsolatban valóban tartja magát még talán néha most is az a fajta sztereotípia, hogy unalmas helyek, olyan unalmas helyek, ahol vitrinekbe zárt tárgyakat lehet hosszú szövegekkel együtt megnézni, elolvasni, és ül egy teremőr néni, aki jellemzően keresztrejtvényt fejt, vagy újságot olvas. Ugye nagyon sok múzeum azért túllépett már ezen a sztereotipikus képen, van ebben azért igazság, vagy volt, legyünk őszinték, de valóban van egy nagy átalakulás a múzeológián belül a 2000-es évek elejétől kezdődően, valóban az említett múzeumpedagógia, múzeumandragógia önálló tudománnyá vált, a múzeumok nem annyira statikus helyek már, mint korábban voltak, hanem valóban élő helyszínekké váltak, rengeteg az interakción alapuló közösségi program, a résztvevők bevonásával, akár olyan mértékig is, hogy maguk a résztvevők alakíthatják egy-egy múzeumnak a program kínálatát, vagy magát a kiállítását, aktívan bevonódhatnak egyébként a kulturális tartalmaknak a előállításában. Mi is nagy hangsúlyt fektetünk ezekre az interakciókra. És nyilván volt egy nagy digitális átalakulás, egy digitális boom, aminek vannak ugyanúgy előnyei, mint amennyire árnyoldalai, és talán ebben lesz valami visszarendeződés a következő években, tehát volt egy ilyen digitális túltengés, ami a múzeumi kiállítás bemutatások vonatkozásában is ezért adatolható volt, de azt gondolom én magam, és ez ebben már biztos vagyok, bár ilyet nem illik talán mondani, hogy a múzeumok elsősorban társadalmi szempontból jelentős intézmények. A legfontosabb szerep az, hogy emberi közösségeket építsenek, és a kultúra legyen az a közös kapocs, az a közös nyelv, ami összehoz embereket. Azért is nagyon fontos ez, és egyre inkább felértékelődik szerintem ennek a szerepe, mert azt láthatjuk, ha szétnézünk a társadalomban, egyre nagyobb vannak különböző nézeteket, elveket valló társadalmi csoportok között. A kultúra lehet az én hitem szerint legalábbis kisvárosi szinten mindenképpen egy olyan közös nyelv, amit mindenki ért és mindenki örömmel beszéli, és ennek egy jó terepe a múzeum, és talán az elmúlt években ez érződött is a múzeummal kapcsolatban, hogy itt van egy olyan közös értékhalmaz, ami mindenki számára fontos, aki ide betér.
Amikor a 40. évfordulón beszélgetünk a múzeum 4 évtizedéről, akkor meg kell említenünk egy nevet, Fehér József nevét, aki a kezdetektől, majd 3 évtizeden keresztül irányította ezt az intézményt.
Ő a múzeum alapító atya, nyugodtan mondhatjuk ezt, valóban ő hozta létre, ő grundolta fizikai értelemben is az intézmény alapításnak a nagyon nehéz időszakát, ő volt az, aki megvetette a gyűjtemények alapjait, tehát valójában egy olyan szilárd, masszív alapot rakott le, amire mi építkezni tudtunk és tudunk folyamatosan. Egy korszakos szereplője az Újhelyi Múzeum ügynek, magától értetődő, és valóban ez a 40 éves évforduló arra is apropót ad az ő tavalyi sajnálatos halála kapcsán, hogy rá is emlékezzünk a múzeum alapításra és a múzeum alapítóra is, és valóban 3 évtizeden keresztül volt valójában nem csak ennek a múzeumnak, hanem az innen ugye szervesen kinövő Magyar Nyelv Múzeumának is a létrehozója. Ez a két intézmény egy ideig párhuzamosan élt egymás mellett, a Miskolci Múzeumi Szervezet, vagy Megyei Múzeumi Igazgatóság Berkeimből, és az élet úgy hozta, hogy most is egymás mellett él, most már a Petőfi Irodalmi Múzeum tagintézményeként 2013 óta, és azt gondolom, hogy ha Újhely múzeumügyéről beszélünk, akkor a Magyar Nyelv Múzeumáról is beszélnünk kell, ugyanakkor a hangsúlya, mint a Kazinczy Múzeumról, még ha most a kerekévforduló kapcsán esetleg a figyelem ránk irányul. Nagyon ritka, sőt, megkockáztatom, hogy talán egyedülálló, hogy egy ilyen kis lakosságszámú városban két országos tagintézménynek számító múzeum is van, ugye a Magyar Nyelv Múzeum, országos szakmúzeum, mi egy klasszikus városi múzeum vagyunk, tehát valójában az új helyek ilyen szempontból talán egy picit el is vannak kényeztetve, hogy egy ilyen kulturális túlkínálat is felmerül időnként, mint szempont, ez különösen akkor nagyon érdekes, hogy legalábbis nekem ezt látni, megélni, amikor sokszor ugye azt halljuk esetleg, hogy ebben a városban alig lehet valamit látni, de szerintem ez abszolút nincs így. Most ugye nyilván a Péterék kiállításai, vagy a Magyar Nyelv Múzeum kiállításai is ugyanazt a színvonalat képviselik, mint a nálunk látható kiállítások, tehát összesen 6 nagyon színvonalas kiállítás van egy kisvárosban, különböző témákban, ez szerintem páratlan országos vonatkozásban is.
Idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját a Sátoraja Újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum Ringer István igazgatóval Jászter Beáta beszélgetett.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Van egy táskám, benne nincsen semmi kincsem, csak te vagy én nekem. Ködös múlttal, azok szókkal, én most felfedem azt, hogy mi ihletett. Csak egy papír vagy a pénztárcámban, mit éjjelente írtam félszegen a kádban. Sűrű köd beszél, mintha ott lennél, futok utána, de 10-kor te már elmentél. Én leszek az az egy, akinek a szíve kép, ilyen soha nem volt még. Az az egy, akinek a szíve kék, ilyen soha nem volt még. Én leszek az az egy, akinek a szíve kék, ilyen soha nem volt még. Én leszek az az egy, akinek a szíve kék, ilyen soha nem volt még.
Van egy táskám, benne nincsen csak a minden, hol vagy te édesem? Ködös élet, miben élek? Csak a képzet, ez nem a végzet. Csak egy vonás vagy a szájam szél,
soha nem volt még. Én leszek az az egy, akinek a szíve kék, ilyen soha nem volt még. Én leszek az az egy, akinek a szíve kék, ilyen soha nem volt még. Én leszek az az egy, akinek a szíve kék. Tépkedem, ködös jövővel, 200 körömmel, karmolom a kínom, érezd, hogy érezzem. Csak egy szellő vagy a kapucsengünk fényén, az árnyékot nem látom, tükröződsz a tévén. Sűrű köd remél, mondd, hova tűntél, eljött a reggel, te megint nem feleltél. Én leszek az az egy, akinek a szíve kék, ilyen soha nem volt még. Én leszek az az egy, akinek a szíve kék, ilyen soha nem volt még.
kinek az az egy, akinek a szíve kék. Ilyen soha nem volt mi én. Leszek az az egy, akinek a szíve kék. Ilyen soha nem volt mi én. Leszek az az egy, akinek a szíve kék. Ilyen soha nem volt mi én. Leszek az az egy, akinek a szíve kék.
Kedves hallgatóink, ezzel véget ért az Európa Rádió Svédasztal című műsora június 13-án csütörtökön itt az Európa Rádióban. Katona Béla református lelkipásztor napige és gondolata zárja az órát. Köszönöm figyelmüket. Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallották.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetének 9. verséből hallgassuk meg. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhőt akarta előtt a szemük elől. Este igyekszünk minden aznap elkövetett vétkünkre visszaemlékezni. Felsoroljuk őket. Vannak, amik miatt nagyon szégyeljük magunkat, mert már tegnap előtt is elmondtuk, de még most sem sikerült ellenállni nekik. Pedig próbálunk. Próbálunk? Isten Jézussal a jobbján hallja a csöndes, bűntudattal teli imánkat. Amikor befejezzük, Jézus szólal meg. Atyám, ez a bűntudatot érző ember kegyelemért könyörök hozzád. Nincs mentsége arra, amit tett. Semmivel nem tudja jóvá tenni azt, amivel téged és embertársait megbántotta. Visszaeső bűnös. Most az én nevemben esedezik hozzád. Én az ő bűneit is felvittem arra a keresztre. Mellé állok hát. Együtt imádkozunk hozzád. Az én áldozatomat elfogadva, kérlek, bocsáss meg neki. Jézus ebben a percben, míg sorokat hallgatjuk, figyel. Figyeli, mi jutott eszünkbe. Mit kell elmondania az atyának? Jézusnak a nevünkben. Hogy nyugodtan, felszabadultabban fejezhessük be a hallgatást. Mert ha őszinte bűnbánattal rebegtük el azokat a szavakat, miért is izgulnánk? A mai ige magyarázat dr. Kereskényi Sándor lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Szeged Honvéd téri gyülekezetben szolgálja az Urat.
Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svédasztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.